Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Mi a Fenn Podcast. Én Luca vagyok.
Én pedig Berni. A mai epizódunk az első véleményütköztető epizódunk lesz, és ennek a rovatnak az lesz a célja, hogy olyan témákról beszélgessünk, amikben nem feltétlenül értünk egyet. Az a vicc faktor ennek a mai epizódnak még, hogy nem is ezt szerettük volna felvenni, de már a felvétel során kibukott, hogy nem teljesen értünk ebben egyet, úgyhogy váltottunk.
Így van. Volt egy hosszú listánk, hogy mik azok a vélemények, amik nagyon népszerűtlenek, és aztán rájöttünk, hogy még abban sem értünk egyet, hogy mik ezek a népszerűtlen vélemények, és még egymás között is voltak eltérések és ütközések. Úgyhogy én akkor be is vezetném ezt a témát számomra, ami egy ilyen nagyon pain in the ass mostanában, és elég sokszor szembesülök vele. Valami miatt akkor úgy néz ki, hogy nekem ez egy ilyen triggerpont, vagy rálépett a tyúk sarkamra. Ez a jó emberkedés. Ezt nem tudom, ki nevezte így először, de én ezt már hallottam rádióban. Talán a Puzséréktól, lehet, hogy ők mondták ezt így használva, de hogy biztos tudjátok, hogy mire gondolok, ha nem, akkor most definiálom, és akkor majd Berni megkérdezzek, hogy te szerinted mi ez a jó emberkedés. Lehet, hogy amúgy az angol száz irodalomban ezt toxikus vocal culture-nek találjátok meg. Az én fogalmaim szerint ez valami olyasmi, amit amúgy a baloldali liberális sajtóban vagy social médiában láttam először, hogy gyakorlatilag ez a fenntartható, ezt most értem mind társadalmilag, mind környezetileg, életmódnak a túltolása, vagy az ezzel való ilyen vagizás, vagy ennek a kirakatba pakolása, a folytonos hangoztatása, és hogy versenygyártasz abból, hogy nem tudom, ki használ kevesebb fast fashion-t, ki utazik kevesebbet repülővel, ki eszik kevesebb húst, ami még mind oké, eddig a pontig, csak onnantól nem, hogy ezt utána, aki mindezeket nem teszi meg, akkor elkezdjük shamingelni, vagy kizárni a közösségből, újjal mutogatni rá, és ezek az ilyen folyamatos értékgyártások, amik zajlanak a neten ennek a mentén.
És akkor ebben nem értettünk egyet a Lucával, mert egyrészt én szerintem tőled hallottam először ezt a jó emberkedést, és holott beleegyeztünk, hogy ezt is majd felhozzuk az epizódban, hogy jobban belegondoltam akkor. Engem ez annyira nem zavar.
Nem igaz!
De tényleg!
Áruló!
Figyelj! Azért nem, mert mindenhol ez folyik, mindenhonnan ez folyik, hogy azt mutatod magadról, hogy te mekkora király vagy, és mennyire jó vagy, és amúgy is a családod csodaszép, és marha fit vagy, és ma is elmentél kétszer futni. És akkor megosztod azt is, hogy tuliban vettem a ruhámat. És szerintem ez hathat motiválóan is. Persze nekem is lesz egy csomószor lelkiismeret furdalásom, amikor egy-egy ilyen posztot megnézek, de magamra vessek, mert van is miért lelkiismeret furdalást érezni, amikor haldoklik a bolygó.
Jó, értem, és ez bennem is egy ilyen etikai és intellektuális dilemmát okoz folytonosan, amikor meglátok egy-egy ilyen posztot, és akkor van egy ilyen képzeletbeli checklistem, hogy oké, akkor én már kihoztam egy kutyát a menhelyről, tehát akkor a jó ember listán kapok egy pontot, és akkor nézzük a következőt. Jó, imádok turizni, akkor kaptam még egy pontot ezen a listán. Mi van még? Ja, húszdabáló vagyok, akkor ez -3 pont, akkor ez törli az előző 2-t, és mínuszban vagyok. Jó, mivel tudom feltornázni ezt a jó ember pontot? És ez valahol annyira nyomasztó, mert hogyha visszamegyünk ahhoz, hogy mennyire sok ember szülői minták, meg gyerekkori szocializáció során hozza ezt az elképesztő teljesítménykényszert magával, és hogy valahogy azt érzem, hogy ez akkor lehet, hogy itt a social médiát kell hibáztatni, de hogy valahogy ezeket a gombokat nyomogat, legalábbis nekem. Tehát, hogy ez a megfelelési kényszer gombokat nyomogatja. Tehát, hogy az ilyen stressz, amit mondjuk a suliban kaptál, hogy jó jegyet kell szerezni. Tehát, hogy ez a folyamatos ilyen pontrendszer, amiben létezünk, és ezt igazat adok abban, hogy ez tényleg nem csak a jó emberkedésre igaz, hanem az életünk minden területére. Tehát nem csak jó embernek kell lenned, hanem fit embernek is kell lenned, meg szép embernek is kell lenned. Tehát, hogy én ezt értem, csak hogy ez még egy olyan hozzáadott valami, amit mostanában tapasztalok.
Igen, csak úgy érzem, hogy az egyik öncélú, a másikat pedig tényleg legalább egy jó cél, vagy egy magasabb cél érdekében. Mert hogyha csak azt, nem tudom, megnézte 500 ember, és ketten gondolkoztak el aznap azon, hogy hú, basszus, mi lenne, hogyha heti egy nap nem ennék húst, vagy csak három ember mondaná ezt, hogy tudod, mint megpróbálok biciklivel melóba járni a dízelautóm helyett. Mondom ezt úgy, hogy használok dízelautót.
Na, és ez kettő.
És sokszor nehéz, nem azt mondanom, hogy fú, én beülök az autóba, és azzal jövök fel Budapestre, vagy tudom, hogy mit tudom én, 5 perc alatt érnék oda autóval, és 35 perc alatt BKV-val.
És hazudik, tehát hogy nekem ebben, bocsánat, folytasd.
De hogy hadhat ez motiválóan, és tényleg nem öncélúan azt tolom ki, hogy hú, mennyit tudtam ma guggolni, és milyen kerek lett a popsim, nézzétek. Az iskolában a matektől az énekig mindenben az volt a jó, hogyha 5-ös szerzel, ezt pedig úgy látom, hogy persze egy lista, és akkor törekedni kéne, vagy tudna mindenki, vagy tudatosítani magában, hogy ó, basszus, van egy ilyen választási lehetőségem, most tényleg kell nekem az a fast fashion 96. póló, vagy esetleg fel tudok menni, nem tudom, a Facebook használt ruhák csoportra, és tudok magamnak ott találni egyet, és ezeket így át tudod gondolni. És hogyha jön valaki influencer, és ezeket tolja, akkor legalább valami hasznomra az influencerkedésének, mint sem csak az, hogy kiposztolta, hogy ma nagyon szépen mosolyog.
Nem, ebben abszolút egyetértek, hogy ez tényleg hathat motiválóan, meg biztos, hogyha végignézek a mostani életemen, akkor van egy csomó olyan dolog, ami talán a tudatosabb élet felé mozdul el, és azért, mert láttam valakitől, vagy hallottam valahonnan, vagy stb. Tehát, hogy valamilyen láthatóságot kapott az ügy, mit tudom én, hogy mondjuk az XY áruházláncba lehet kapni tök jó vegán kolbászt, és ugyan nem vagyok vegán, de kipróbáltam, és tényleg tök fasszal, tehát, hogy biztos, hogy vannak ilyen dolgok, meg ilyen praktikus lelőhelyek a legjobb turik a városban, mert egy csomószor az ember ezeket azért nem csinálja meg, mert azt érzi, hogy extra effort, és nem találja, és utána kell néznie, és akkor mondjuk van egy ilyen social media platform, és látja. De nekem itt még mindig nagyon problémás egy csomószor az, hogy egyszerűen álszentnek érzem azt, hogyha nincs mellé rakva valami más, tehát hogyha nincs mellé rakva az, hogy oké, mondjuk ez nekem tök sok szenvedést okozott, vagy én is ebből a fast fashion vásárlásból indultam, vagy tehát, hogy amikor csak azt látom ilyen plasztikusan kimerevítve, hogy én milyen szuper vagyok, hiszen már 2 éve nem ültem repülőre, de mögé azt meg nem teszi, hogy előtte meg Fokvárostól Vietnámig minden helyszínt bejárt, és már lehet, hogy azért nem repül, mert már mindent látott, és ő ebbe teljesen megnyugodott. Nekem egy csomószor ilyenkor ez hiányzik, tehát egy kicsit ez a reality check, meg az a fajta ilyen transzparencia, hogy ez azért nem egyik napról a másikra megy, ezek a váltások. Egy csomószor ez egy teljes átrendeződést igényel mondjuk az egész család részéről, és a harmadik meg az, hogy egy csomószor ez egy ilyen anyagi dolog is, amikor váltani kell, tehát hogy például senki nem mondja nekem, hogy a rizstej az nem drágább, mint a sima.
Nem tehát, tudom...
Volt például egy ilyen műsorunk, vagy volt egy ilyen Insta Live, amikor meghívtunk egy lányt, akinek saját gazdálkodása van. És ő ott marhákat, és mindenféle állatot tart, és aztán ugye levágják őket, és sok esetben belvárosi, jómódú embereknek, akik szeretnék tudni, hogy honnan származik az a hús, amit megesznek, akár csak heti egyszer, de szeretnék tudni, nekik kiértékesítik. Ezek tanyasi csirkék, és igazi tojás, és társai. És akkor kaptunk egy csomó olyan üzenetet, hogy hát, hogyha szereti az állatokat, akkor hogy képes ő levágni, és méreszti meg, és társai, de hogy ez, tehát, hogy ez azért benne van a magyar paraszti kultúrában, hogy az ember megpróbál minél kisebb hatósugárral létezni, és azt eszi meg, amit ott elér, és hozzájut, és azt a húst dolgozza föl. Tehát, hogy itt én érzek egy ilyen furcsaságot, hogy...
Mármint abban érzed a furcsaságot, hogy tanyasi, de mégis akkor elszállítja?
Nem, abban érzem a furcsaságot, hogy miért nem a nagyüzemi hústermelést támadjuk, miért azt az embert, aki mondjuk megtermel 10 darab, nem tudom, csirkemelnek valót, és aztán utána azt eladja. Tehát, hogy szerintem... nekem ezek ilyen nagyon furcsa dolgok, és akkor ilyenkor ilyenkor lesznek egy kicsit ilyen, nem is ideges, csak akkor felveszem el. Tehát, hogy ez nekem picit ilyen házmester tempó, amikor így elkezdjük egymást elszámoltatni az ilyen élet döntéseiről, és akkor így kimennék ahhoz az emberhez, aki ezt mondja, és így megnézném, hogy aha, és akkor van bőrkabátod, van bőrcipőd, mivel biciklivel mész minden nap, és nem tudom, nem tapostál el most egy hangyát, és nem tenyésztőtől vetted a kutyádat, és tehát, hogy nem lehet megfelelni, én azt gondolom, hogy mindennek, és hogy azt érzem, hogy az ember akkor lép egy felnőtt korúságba, amikor saját magát ellenőrz, és nem várja el másoktól, hogy úgy éljenek, ahogy ő.
Ezt abszolút értem, szerintem ezt a példa a tanyasi húsok és üzenetírók példája, ez azért egy picit bonyolultabb, mert lehet, hogy a vegán hallgatók írták ezt be, és ezt megint belekeverni abban, hogy jó emberkedés, ha valakinek az a szívügye, hogy szerencsétlen állatok, és ha szereted az állatot, akkor nem mondjad azt, hogy levágod azt az állatot, mert ez egy olyan ellentmondás, érted? Szereted a kutyádat, nem vágod le a kutyádat, hogy megedd, pont. Tehát, hogy szerintem itt én ebben ezt látom, hogy ez ezért egy picit más téma, hogy erre rá lehet ugrani, erre a mondatra. Szeretem az állatokat, levágom az állatokat. Persze, ez meg egy kicsit már ilyen cancel culture, nem? Hogy akkor valaki mond valamit, és akkor rögtön beleszólva, hogy fú, hallod, de hát ott akkor izé. Viszont az tényleg, hogy én promózom azt, hogy nem tudom, én csak a Balatonig utaztam le vonattal nyaralni, és nem mentem el Szingapurba. Ok, hát ha valaki ezt átgondolja, és ezt nem a jó emberkedésnek tudom be, hanem amit ezt már ezelőbb megbeszéltük, hogy ez az egész social media, hogy tolod ezerre, hogy mennyire jó fej vagy, és te mindent milyen tökéletesen csinálsz, és azt értem, hogy az zavaró, de hát ez mindenben zavaró. Tényleg van egy ismerősöd, akinek megnézed az Insta profilját, és nem ismersz rá, hogy ez nem az ő élet, ez nem ez az ember.
Igen, tehát akkor te itt egy ilyen nagyobb egészet látsz. Jó emberkedés akkor mindig is volt, van, lesz, hanem itt a social media az, ami felnagyítja, kinagyítja, és ennyire irritálóvá tesz, és beletolja az arcodba.
Igen, meg hát lehet, hogy azért annyira irritáló, mert tudjuk, hogy én ennél sokkal többet tehetnék meg. Tehát, hogy lássuk be, sokkal többet tehetnék meg. És akkor én most már nem posztolhatom tök boldogan, hogy fú, akkor megyek Mexikóba megint. Tehát, hogy lehet, hogy ezért is van benne ilyen zavaró faktor.
Igen, mert az embert valahol, tehát valljuk be, hogy ez kibillenti az eddigi megszokottságából. Tehát, hogy amit régen mondtak nekünk, hogy mondjuk középosztálybeliként mondjuk mi az elérendő cél. Tehát, hogy az, hogyha te középosztálybeli vagy, mondjuk közép-középosztálybeli, vagy akár felső középosztálybeli, mi egy ilyen kiteljesedett életnek az ismérve? Az, hogy el tudsz utazni, nem? Évente mondjuk egyszer-kétszer külföldre, akár egy messzebbi, belefér néha egy egzotikus úti cél is. Az is egy elérendő cél, hogy nem tudom, van egy szép autód mondjuk középosztálybeliként, és arra büszke lehetsz, és az nem romlik le minden egyes saroknál, és nem hagyott téged. És sorolhatnám. És akkor egyszer csak fölnősz, belekerülsz a 30-as éveidbe, és valaki azt mondja, hogy figyelj, szerintem az ilyen kibaszott nagy SUV-t helyett, vegyél magadnak egy Congát. És akkor így elszörnyedsz, hogy na, ezért dolgoztam. Ezért dolgoztam egy cseppel Congáért. és talán ezek a... Ezek
nagyon drágák a cseppel Congák.
Amúgy igen, de hogy amikor így ezek a felismerések, ezek a középosztálybeli ilyen egóhalálok érnek téged, uh-huh. hogy akkor most mindaz, amiben hittem, és amiért dolgoztam, és amiért a szüleim azt mondták, hogy na, kisfiam vagy kisanyám, erre kell törekedned, az most mégsem érték. Vagy mondjuk... az mégsem jó, vagy akkor... Tehát, hogy van egy ilyen identitásvesztés szerintem most ebben az egész woke culture-ben, hogy akkor lehet, hogy az mégsem érték, amit én értéknek hittem.
Én ezt inkább úgy látom, hogy menő. Mert valóban az volt az érték, hogyha volt egy rohadt nagy autód, vagy hogyha éppen valamilyen márkájú ruhád volt, nem tudom, hogy volt az a menő, hogy igen, akkor te most beutazod a világot. Most már nem menő. És akkor...
Most már az a menő, hogy te otthon ülsz a lakásodban.
És óriási megkönnyebbülés, hogy nem kell annyit utazni, ennyi helyre elmenni, és ez a sok szervezés, mert ez most már egyszerűen nem menő, most már az a menő, hogyha elmész a Mátrába, érted?
Ha elmész, fogsz a Tesco-ba egy felfújhatós medencét,
de tényleg
beleülsz, és lefotózni magad, érted?
Tudod, most már így érezd jól magad ott, ahol vagy, találd meg a szépet,
Mi van, ha tényleg Tokióba vágyom, és egyszerűen ez a csorda szellem, ami arra taszigál, hogy én mindenképp a Tiszára vágyok, egyszerűen sok nekem.
Na de itt megint van ez a perfekcionizmus szerintem, az, hogy te most arra vágysz évek óta, hogy elmenjél Tokióba, és összeszeded kinkeservesen arra a pénzt, hogy az megint más, mint hogy a Vizernél minden hétvégén veszel magadnak egy 3400 forintos repülőjegyet, hogy kipattanjál Milánóba mondjuk egy napra.
Nekem is Milánó jutott eszembe.
Elmész Milánóban, hogy lefotózz magad, és hogy utána hazagyere, és ezt évi 28-szor. Szóval, na, Luca, hát meg kell találni az arany középutat.
Tehát akkor mehetek Tokióba.
Mehetsz. Menő lesz,
megkaptam a középosztálybeli nagy áldást.
Felszabadítalak, úgyis jó ember leszel, úgyis az vagy.
Nem, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy egyrészt a kultúra, amiben létezünk, az is nagyon erősen teljesítménykényszeres. Bennem is van egyfajta ilyen tökéletességre való törekvési
bajnak. Tényleg?
Nem mindig, de a jó emberkedésben speciál igen. Tehát abban, hogy kedves legyek, és hogy minél kevesebb kárt okozzak a létezésemmel, afelé igen. Nem afelé, hogy most tökéletesen vágjuk meg ezt a podcast adást, mert tudom, hogy olyan nincs, mindig lehetne tökéletesen. Egy ponton megállok. Viszont abban, hogy a másokkal való viszonyomban, hogy ne hagyjak ilyen elmérgesedett, meg káros, meg ilyen dolgokat, abban van, igen. Ez a jó barát, jó szomszéd, jó barátnő, ebben van egy tökéletességre való törekvés bennem, aztán nagyon sokszor elbukom, de hogy még a social médiában is az arcomba tolják, hogy hányszor, az néha ilyen fájdalmas, és tudom, hogy ezek ilyen ego dolgok, meg az, hogy egész egyszerűen máshogy szocializálódtunk. És aztán meg kicsit mégiscsak azért hadd menjek oda-vissza, hogy igenis Hippokratának érzem azt, amikor azt mondják, hogy jaj, de hát olyan csodás ez a Velencei tó is, mert egész egyszerűen vannak olyan destinációk, amikkel nem lehet összehasonlítani a Velencei tavat, még hogyha próbáljuk is összehasonlítani. Tehát, hogy lehetünk álszentek, és mondhatjuk azt, hogy na, ez a Csepel-Bicó, ez tök ugyanolyan, mint egy Volvo SUV, de nem.
Jó, ez egy ismerősöm mondja azt állandóan, hogy nemes vita olyan, mint Toszkána, sőt, még szebb. És tudod így,
Ahogy azért ilyenkor néha azt is érzem, hogy jó, de most kit akarunk becsapni. Oké, hogy sokkal környezetkímélőbb, és sokkal nem tudom micsodább, de hogy így álltatok már -15-be a busz megállóba, a hóba, fagyba.
Jó, de most megint itt van a milánós kérdés, érted? Meg én azon is gondolkoztam sokat, hogyha valaki évente elmegy mondjuk kétszer Tájföldre, vagy hasonló helyre egy 5 csillagos resortba, ahonnan ki nem teszi a lábát, és csupán annyit csinál, hogy kajálja az európai vagy nyugati ételeket, és fürdik a medencében. Persze megfordult a fejemben, hogy miért csinálod? Kell ez? Maradj akkor otthon, menjél el a nem tudom melyik magyarországi
5 csillagos
spába, és tökéletesen ugyanazt fogod kapni, de még ezt sem mondhatom, mert nem ugyanaz lesz, mert ott van az ocean breeze, a sós levegő a hajának, milyen hullámokat fogadni, és a bűnt, szóval, hogy...
Te nem érzed azt, én sokszor azt érzem, valahányszor elfelejtek magammal hozni egy hordozható zacskót az áruházba, hogy elbuktam, mint ember. Egy szar szemét vagyok.
Én akkor úgy megyek ki, hogy tele van az összes zsebem, a karom, tudod, a számban is fogom a banánt, és így nem tudok kimenni.
Tehát, hogy azt érzem, hogy néha már nevetséges az a szint, vagy az a fajta ilyen, nem tudom, hogy ezt hogy nevezik, ilyen, ez is érzelmi munka nyilván, de hogy ez az ilyen etikai stressz szint, ami olyan szinten megnő az ilyen helyzetekben, de napi szinten, és persze az ember próbál törekedni, Csak hogy azt érzem, hogy nem várunk-e néha, nem várunk-e túl hirtelen, túl sokat magunktól és egymástól.
Szerintem te magadtól, igen, és nyugodtan.
Nyugodtan. Nem az én pszichológiai analizáció.
De hogy szerintem ez nem neked szól. Ez annak az embernek szól, aki a hagymákat egyesével becsomagolja a nylon zacskóban minden áldott nap. És látom. És nagyon sokan vannak.
De tudod, milyen gondtalanul boldogan de, csomagolja be? Na, tehát, hogy én vagyok az, aki széstresszeli az agyát, mert egyszer elfelejtek bárszon zacskót, zsákot vinni, és az, aki 20 évig is egyesével csomagolta a hagymát, az eztán is boldogan és gondtalanul fogja, ha csak nincs egy olyan, nem tudom, unokája, vagy lánya, vagy nem tudom, valaki, aki azt mondja, hogy hát mama, ezt most már holnaptól, ezt nem így kéne.
Na de én azért mondom, hogy szerintem van hely ennek a jó emberkedésnek, mert majd egyre többen jó emberkednek, és akkor eljut a mindenkihez.
Van egy kérdésem. Tehát ebben a jó emberkedésben már eleve benne van a feltételezés, hogy ez csak kedés. Ez jó emberkedés, vagy ez jó emberség? És mi a különbség a kettő között?
Na, én meg tudok bocsájtani a jó emberkedésnek is, ha úgy csinálsz, mert legalább veszed a fáradtságot, és promózol valamit, aminek meg kéne történnie, vagy amiben előre mozdulásra lenne szükség.
Ez azt gondolom, hogy mikroszinten tök igazad van. Makroszinten viszont azt érzem, hogy azért veszélyes ez a jó emberkedés, mert aztán ebből lesznek azok a marketing kampányok, ami greenwashing, pinkwashing, és ott tényleg ezt használják föl, ezt a jó emberkedést cég szinten már, igen. És kampány stratégia szinten, hogy akkor csak mutassuk, csak tegyünk úgy, mintha, de igazi valós etikai, ökológiai, társadalmi elköteleződés nincsen mögötte, hanem csak a kirakatba akarjuk ugyanúgy kitenni, ahogy sok ember egyénileg teszi a social médián.
Uh-huh. Akkor mi itt a megoldás? Mi a megoldás, hogyan juttatod el emberekhez?
Hát itt szerintem egy ilyen hitelességi kérdés van, hogy ezekbe akkor állj bele, tehát hogy ugye akkor hiteles egy cég is az etikus és fenntartható gyakorlataiknak a gyakorlataikban, hogyha ezt be tudják bizonyítani. Tehát, hogyha itt valós számok, valós adatok és valós gyakorlatok állnak mögötte. Sokszor ez egyébként újságíróknak a fáradtságos munkája, hogy kiderítse, hogy rohadtul nem conscious az a conscious, amiről úgy állítják, de hogy emberként is talán, vagy akkor itt felmerül az, hogy mondjuk influencerként mekkora felelőssége van az embernek, vagy felelősségünk, hogy ezt hogyan lehet tényleg hitelesen és transzparensen kommunikálni, hogy ezt és ezt csinálom.
Uh-huh. Attól függetlenül ugyanúgy lenne tőle lelki is mi furdít, nem? Hogy nem vittél zacskót magaddal.
Igen, csak szerintem ez, tehát hogy ez sokszor úgy van kiposztolva, hogy ez egy ilyen dolog, ami így élek, ez aha, vagyok
ilyen
én.
Könnyen jön.
Igen, és nem pedig, tehát hogy mögötte, mondom, nagyon sok áldozat van, meg anyagi, meg érzelmi, meg mindenféle befektetés, és hogy ez az egész egy utazás. Tehát, hogy sokszor csak az van megjelenítve, hogy haha, én nem veszek már semmit, ami nem tudom, műanyag, vagy én nem eszek semmit, ami állati eredetű. Na jó, de hát akkor ez 5 évnek a kemény munkája volt. És annyira az emberek gyorsan és könnyelműen ragadtatják magukat ilyen társadalmi és környezeti fenntarthatósági mutizásokra, hogy nekem talán ez az, ami ilyen visszaes az egészben.
Mondjuk amikor én vegán lettem, én is agyba főbe posztoltam mindent a vegánságról, folyamatosan megállás.
Hát ez olyan, mint egy ilyen megtérés élmény. Így úgy tudom elképzelni, hogy egy ilyen vallásos megtérés élmény, és csak azért, mert te megtértél, úgy gondolod, hogy erről mindenki másnak is tudnia kell, át kell veled élnie, és hát is nem.
Amúgy vicces voltak ilyen nagy influencer lebukások, hogy a nyers vegán influencer nő, akinek volt 100 milliárd követője, így valahol egy bárban megtalál, vagy észrevették, hogy halat evett rántottával, és egy steakkel, és akkor utána egy ilyen nagy síros
egy apology videót feltöltött.
Igen, és találja volt.
És megkívántam ezt a kurva halat.
Most az egyszer.
Na, látod, és ezért szerintem nagyon rossz, hogyha így elkezdünk másokat így, mások felett így rendőrködni, mert az azt jelenti, hogy akkor saját magunk is állítottunk egy olyan mércét, tehát, hogy én próbálok magammal ilyen szempontból, nem, az eddigi elmondottak alapján nem ez jött le, hogy próbálok magammal kegyes lenni ebbe, de hogy igenis próbálok megengedő lenni, mert...
Mert az olyan húst, ugye?
Mert eszem húst, de nem csak azért, mert eszem húst, hanem azért, mert néha azt érzem, hogy igenis mondjuk vannak olyan alapdarabok, amiket egy fast fashion boltban fogok beszerezni, és vannak olyan különleges darabok, vagy nem tudom, amit meg turiban fogok beszerezni, és akkor megengedő vagyok magammal, és nem azt mondom, hogy na, ma is szarember voltam, hogy vettem egy atléta trikót az XY boltban, hanem akkor tudom, hogy jó, ezt akkor megpróbálom mondjuk, nem tudom, X ideig használni, akkor sokáig használom, vagy bármi, de hogy nem annyira szigorúnak lenni, mert akkor az ember elbukik, ha elbukik, és az annyira csufondáros, és annyira megalázó, és annyira visszatetsző, hogy bebizonyítja gyakorlatilag azt, hogy olyan szigorú kereteket alkottál, hogy már te magad vagy nem tudod, vagy nem is akarod már tartani magadat hozzá. Nekem ezek az ilyen címkézések veszélyesek ebben, hogy én akkor mostantól vegán vagyok, mától. És mi van, hogyha tényleg egyik nap megkívánok egy halat, és egyszerűen megeszem.
És egyszerűen megeszem. Fogom, és megeszem azt a halat. Nem, abszolút értelek, és azt hiszem, hogy értem, amit mondasz, hogy ennek hol van a hátulütője, hogy akkor most én nagyon agresszíven meg kell menteni a földet, és ezt is, és ezt is, és azt is kell csinálni egyszerre hirtelen mindent máshogy, és ez is nem lehet.
És ráadásul egy generáció, tehát hogy most pont a mi generációnktól várjuk, vagy mi várjuk a saját generációnktól ezt a nagy megváltás élményt, és az az érzés, hogy sajnos ez nem fog eljönni, tehát ezt nem most kellett volna elkezdeni, hanem sokkal, sokkal előbb és sokkal tovább csinálni sem, mint hogy ez egy divathullám legyen. Tehát az a veszélyes ebben az egészben, hogy ez ugyanolyan divathullámmá válhat, mint a holdjáró cipő. Hogy aztán utána most volt, aztán 30 év múlva most majd újra visszajön. Tehát a divat ciklikussága egyszer volt, egyszer nincs, és ez ugyanúgy elsilányulhat egy ilyen divatirányzattá, mint ahogy az is. Tehát, hogy most trendi, valljuk be, trendi vegán helyeken kajálni. Ha vegán vagy, ha nem vagy vegán. Most ez trendi. Most trendi vászon zsákkal járkálni. Ha őrzöd a zsebedbe 10 műanyag zacskót, ha nem.
Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy hiába ez egy divat, de emberek ki fognak tartani, mert nagyobb a baj annál, mint sem ez eltűnjön, mint a holdjáró cipő az elkövetkező 15 évre. Tehát nem fog eltűnni a globális felmelegedés, nem fog eltűnni a sorolhatnánk, hogy milyen problémák. És egyszerűen azt kell megpróbálni átállítani szerintem az ilyen maximalist embereknek a fejükben, hogy nem fognak tudni mindenben megfelelni, de törekedni igenis van mire. És nem rólunk van szó, aki egyszer elfelejtjük az acskót, hanem tényleg a már említett hagymát, a szőlőszemeket külön zacskózza boltban. Én még mindig nagyon kevés olyan embert ismerek, aki hoz egy olyan tudatos döntést, hogy kevesebb húst fog enni. És akkor ez tényleg tartja. Persze millióan mondják azt, hogy kevesebb húst eszem, de valóban ő ezt átgondolja, hogy amikor a büfében megveszi ezt a szendvicset, ez egy szalámi szendvics, és abban is van szalámi. Vagy
na jó, akkor itt most a jó emberkedés helye következik. Ding, ding, dong. Én átgondolom, általában a heti egyes húsfogyasztásnál állapodtunk meg a kicsi párommal. Nem, de értem, hogy jó, mire gondolsz.
Én abszolút ezzel takarózom, hogy én megteszem az én részem, én nem eszem húst, én repülhetnék tulajdonképpen most akkor.
Mert te begyűjtötted a jó ember kreditjeidet.
Én abszolút, én ott
és most szeretnéd felhasználni. Igen. Az a konklúzióm, hogy mindenki sepregessen a saját házatáján. Tehát, hogy stop házmester tempó.
És menjetek sepregetni otthon.
Hogy mindenki döntse el maga, hogy mennyit tud vállalni ebből a közös misszióból, hogy mentsük meg, ami még maradt a földből, Ezt szerintem mindenkinek magának kell eldönteni. Tehát, hogy szerintem az embereket így kezdjük el magunkat nagykorúsítani, meg másokat is, és próbáljuk meg. Most már minden információ gyakorlatilag a rendelkezésünkre áll.
Szerintem nem. Megint csak az a helyzet szerintem, hogy egy buborékban élsz és élünk. És azt gondoljuk, hogy minden információ marhárnám, amikor emberek úgy néznek rám, hogy micsoda van növényi tej a szójatejen kívül. Oké, ez most egy apróság.
Tényleg van.
Igen, igen. Szóval szerintem nem minden információ rendelkezésre áll, de nagyon sok embernek nincs erre ideje, hogy most nem is gondolkozik rajta.
Persze, de figyelj, most nem a legszegényebb zsákfalukról beszélek. Tehát, hogy én itt most kizárólag itt, ami most elhangzik, az a saját osztálykritikánk, vagy nem kritikánk. Tehát, hogy itt most egy ilyen értelmiségi középosztálybeli elszámoltatás, vagy nem elszámoltatás zajlik.
De én erre gondoltam. Szerintem még ezekben a körökben sem jut el minden információ. Én sem tudom, hogy kell természetes domestoszt csinálni otthon, hogy ne halljon bele az élővilág. Hoppán, még egy dolog, amilyen rosszul érezheted magad. Te még mindig domestoszt használsz.
Mint állat.
Na most komolyan. De tényleg, tehát hogy egy csomó mindent nem tudunk, holott lehet, hogy a házi domestoszodat megcsinálni 2 másodperc lenne. Olcsó, egyszerű, környezetkímél, és nem tudod. Miért nem tudod? Látod, mert nem jutott el hozzád az információ.
Hát igen, de akkor itt akkor én megint csak az oktatáshoz kanyarodnék, ami nekem a veszőparipám, hogy akkor tehát szükségünk van egy teljes mértékben átfogó oktatási reformra, ahol más tanítunk, tehát nem tényeket tanítunk a gyerekeknek, mert azt a telefonjukból 2 perc alatt kibányázták, hanem akkor egy fenntartható életnek az alapköveit rakatjuk levelük.
Igen, csak itt meg bejön az a problematika, hogy például pont ma mutatta a csávókám azt a cikket, hogy a kókuszzsír 100 szorta sátánibb, mint a pálmaolaj. És állítólag az egészségre is káros. Hiszel valamit, gondolsz, amit azt hinném én, hogy annyira up-to-date vagyok táplálkozástudományban, és hogy mit kéne csinálni, hogyan. És akkor kijön valami, tehát hogyha folyamatosan mindent felül kell vizsgálni, és folyamatosan mindennek utána járni.
De ez nem fárasztó, az annyira fárasztó.
Hát ezért mondom, hogy ha megtanítják...
Olyan fáradt lettem, hogy itt a kókuszsír káros, és... Utána kell néznek, hogy akkor most mi nem az.
Tehát csak mióta én foglalkozom az egészségemmel, azóta volt már az, hogy az állati zsírok rosszak, utána az, hogy a napraforgóolaj rossz, utána az, hogy a nem tudom milyen, most, a pálmaolaj, persze, azt mindenki tudja, most már a kókuszsír is, tehát tényleg nem tudom, hova forduljak. Vissza kell fordulnom oda, hogy semmi zsírt ne használjak.
Van ez az airfryer.
Közt felírtam. De hogy érted, hogy mire gondolok, hogyha lenne egy ilyen oktatási reform, ami abszolút egyetértek ebben nyilván. Tehát érted, hogy mire gondolok, hogy azt mondtad, hogy kéne egy ilyen oktatási reform, amivel nyilván teljesen egyetértek, de az meg akkora energia és időbefektetést igényelne mindenkitől, hogy folyamatosan van-e jobb mód, biztos, hogy jó ez így, biztos, hogy az elektromos autó jó, biztos, hogy a napenergia, ezt kéne, így kéne csinálnom, biztos, hogy...
Remélem, hogy ez kiforja magát, tehát ez most egy ilyen nagyon-nagyon nagyon sok transformációval átitatott időszak, tehát én azt gondolom, hogy talán azért el fogunk élni egy balanszot, amikor igenis át tudunk úgy lépni az új korba, hogy nem kapunk agybajt a Tesco-ban, és hogy ezt átveszik azért, egyre több nagyobb cég átvesz egészségesebb gyakorlatokat egyébként. Most eddig csak is savasztam őket, hogy mennyire hipokraták, de hogy egyre több nagyobb cég ajánl fel fenntarthatóbb opciót, vagy környezetbarátabb opciót. Nekem az is nagyon tetszett, amit a szórakozó helyeknél kezdtek el, hogy vannak ezek a visszaválthatós poharak. Kis dolog, de minél több szórakozó hely elkezdi, annál többen átveszik, és ez egy annál fenntarthatóbb gyakorlat lesz. Tehát, hogy én azt várom egy picit, hogy vegyék le az egyénről, az egyénválláról ezt a súlyt, és vegyék fel ezt a nagy cégek és a nagy tőkések, vegyék át igenis ezt a felelősséget, mivel azért nagyrészt nekik is köszönhető ez a helyzet, ami kialakult.
Ámen.
Na igen, ámen, csak nekem még van ez a dilemmám, hogy most, amikor így azt mondom, hogy fú, de fárasztó ez az egész, akkor közben meg kicsit ilyen seggfejnek is érzem magam, mert hogy ez valamire nagyon emlékeztet.
Mint amikor a férfiak azt mondják, ugye, hogy már semmit se lehet, és már mindennek utána kell gondolni, hogy ezt vajon lehet-e, vagy ezért.
Azok a jó 2000-es évek, amikor egy segre pacsér nem járt pofon.
Most már azt is meg kell gondolni, hogy utánunk lehet-e fütyülni az utcán. Egyszerűen minden.
És most kinyissam-e azt a rohadt ajtót, vagy se? Fizessek-e?
Már az is rossz.
Vagy se?
Nem lehet tudni, hogy mivel tudsz jót csinálni. Kókuszsír, vagy napraforgóolaj.
Nyitom az ajtót, vagy nem nyitom.
Fárasztó éveket élünk.
És ez mind társadalmi, tehát úgy, mint társadalmi és környezeti értelme. Tehát én akkor most így az ilyen felfúvalkodott középosztálybeli képviselem, és akkor sokszor meg egóhalálát, és akkor sokszor meg ezt meg visszakapjuk a feminizmus kapcsán, amúgy a férfiaktól, uh-huh. hogy hát ez mennyire rohadt fárasztó, és bezzeg a MeToo előtt azért lehetett egy kis munkahelyi flört, miért nem fér bele? És akkor ez a nagy kérdés, hogy akkor most akkor mi fér bele? Belefér egy kis munkahelyi flört? Vagy most megsértődsz azon, hogyha kinyitják előtted az ajtót? Vagy...
Hát azon nem sértődök meg, de ha rácsap a seggemre, azon megsértődök, igen.
Tehát akkor, akkor vannak fokozatok ezek szerint. Ez ugyanolyan, mint a Milán-Tokió dolog, hogy akkor Tokióba még elmentek, igen, évente abszolút. Egyszer, de havi egyszer már nem mehetek a fopadossa. Mármint, hogy
mondjuk itt tudod, megint az a nagy különbség, hogy az egyiknek kell a beleegyezése, annak a rohadt szőlőnek meg nem kell a beleegyezése, hogy belerakod a nejlon zacskóba, vagy nem.
Hát igen. Minden esetre nehéz folyton így dupla gondolni. Ezt most nem ilyen, nem feltétlenül ilyen Orwell-i értelemben értem, hanem csak az, hogy valamit cselekednél, mondjuk automatikusan, de aztán utána hirtelen jön ez a felülvizsgálat, ez az ilyen woke alert, így bekapcsol, hogy ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, és hogy ez nem jó. Igen.
Hát én akkor azt mondom, hogy próbáljunk meg őszintébbek lenni a szociális médián, és ne használjunk nylon zacskókat a hagymákhoz és krumplikhoz.
Gyönyörű végszó. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt az első véleményütköztetés. Nem izzadtam le. Még mindig barátok vagyunk. As far as I know.
Igen, pedig a vita stílusom az, tudjuk, hogy veszélybe tud sodorni ilyen barátságokat rövidebb vagy hosszabb időkre.
Én élveztem.
Én is. Mm. Akkor gyorsan csekkoljunk le egy-két Insta profilt, akik jó emberkednek. Kíváncsi vagyok.
Úristen, de jó, hogy nem mondtam neveket. Na jó, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Viszlát 2 hét múlva.
Puszik.
Sziasztok!
Hello! Mit gondolok?
Hogy a jó ügy az...
Ezt le lehet így pauzolni?
Ne. Csak mondd, csak...
De már nem emlékszem, mit akartam mondani.
Az, hogy ettől függetlenül azt gondolod, hogy...
Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy